Új energiapiaci szereplőket, aggregátorokat vett nyilvántartásba a hatóság. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Nyilvántartásba vette a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az energiapiac új szereplőit, az első úgynevezett aggregátorokat. Ezen szervezetek működéséről, feladatáról és lehetőségeiről Tóth Tamást, a hivatal elnök helyettesét hallják.
Az aggregátorok kifejezést a tiszta energiacsomag vezette be az európai szabályozásban. Ennek a fő célja az, hogy a különböző kis szereplőket, legyenek azok fogyasztók, ezen belül akár villamosenergia termelők, akár a végfelhasználásban érintett felhasználók, őket igyekszik összefogni a tekintetben, hogy ezeket az úgymond aktív felhasználókat a piacra segítse. Ugye ez alatt mit értünk, hogy piacra segíteni? Ugye tudjuk azt, hogy mi magunk, mint felhasználók, akár ugye fogyasztunk a készülékeinkkel villamosenergiát, akár legyen mondjuk a háztetőnkön egy-egy napelpanel, ugye ezek mind-mind olyan lehetőséget biztosítanak számunkra, amelyek a piac számára hasznosak lehetnek. Ugyanakkor, hogyha egy-egy ilyen felhasználóként meg akarnánk jelenni a piacon, nagyon sok adminisztratív korláttal találkoznánk, tehát valószínűleg én, mint egyéni felhasználó, vagy akár napenergia termelő, nem tudnám érvényesíteni azokat a lehetőségeket, vagy szolgáltatásaimat felkínálni, amit mondjuk a nagy szereplők a piaci rendszerben fel tudnak kínálni. És pont ezért jöttnek létre az aggregátorok, akiknek ugye az a szerepük, hogy üzleti alapon ezeket a szolgáltatásokat összefogják, megszervezik, és gyakorlatilag ebből fakadóan lehetőséget biztosítanak arra, hogy eljussanak ezek a kis szereplők is a piacra.
A kis szereplőket segítik elsősorban, vagy azokat is, akik a kis szereplőktől szeretnének mondjuk villamos energiát vásárolni, mert esetleg olcsóbb vagy olcsóbb lehet?
Az aggregátorok sokféle szerepkört betölthetnek, tehát létre lehet őket hozni akár magára a vásárlásra is, villamosenergia értékesítésre is, akár mondjuk egyéb rugalmas szolgáltatások felkínálására. Ez alatt értem például, hogyha valaki hajlandó lenne arra, hogy a mosógépét mondjuk egy éjszakai órában indítja el, és ez egyfajta rugalmasságot tud villamosenergia rendszer számára biztosítani, akkor ilyen úgymond fogyasztó oldali szabályozási eszközöket is fel lehet kínálni.
Miért jobb a termelőnek legyen mondjuk egy társas ház, ahol a háztetőn napelemek vannak, hogyha egy aggregátoron keresztül értékesíti a megtermelt energiát? Miért jobb, mint hogyha a szolgáltatóval köt egy megállapodást egy szaldó elszámolásra?
Ez ugye minden esetben az üzleti modellnek a kérdése, tehát ez alatt értjük azt, hogy amennyiben egy aggregátor jobb üzleti ajánlatot tud biztosítani a vele szerződőkkel, akkor vélhetően vele fognak majd megbízásokat, illetve szerződést kötni a felhasználók. Ugyanakkor ugye természetesen ez egy versenyző piac, ahol mind a kereskedők, mind pedig az aggregátorok is részt vehetnek a piaci folyamatokban. Ebből fakadóan ugye egyértelműen az fog kikerülni győztesen, aki a jobb ajánlatot fogja nyújtani.
Ezek az aggregátorok szereplői kell, hogy legyenek az adott közösségnek? Értem ez alatt azt, hogy ha egy lakópark szeretné közösen értékesíteni a területén megtermelt energiát, ő lehet aggregátor, vagy tőlük függetlenül akár mondjuk a szomszédos telken lévő ingatlan tulajdonosa is létrehozhat egy ilyen formát?
Nagyon fontos különbséget tenni az energiaközösség és az aggregátor szervezetek között. Ugye az energiaközösség, amit ön is említett, ez gyakorlatilag egy-egy ugye területen létrejött fogyasztói, felhasználói közösség, ahol ugye gyakorlatilag a fő szempont az nem a haszonszerzésen van. Tehát ezek a tagok, akik ugye részt vesznek egy energiaközösségben, általában ők gazdasági, környezeti vagy szociális előnyöket biztosítanak a tagjaik számára. Ide tartozik például lehet mondjuk villamosenergia termelés értékesítésére létrehozni, tárolásra, fogyasztás, rugalmassági szolgáltatások nyújtására, magára az agregálásra is, amiről előbb is beszéltünk, illetve egyéb elektromos töltőberendezés üzemeltetésére ilyen energiaközösségeket létrehozni. Tehát látni kell, hogy a legfontosabb különbség az energiaközösség és az agregátorok között az, hogy az energiaközösségek azok non-profit módon szerveződnek és működnek. Egyéb előnyök biztosítása céljából, míg az agregátorok, ezek pedig tisztán profitorientált vállalkozások, és olyan professzionális cégekről beszélünk, akik valamilyen üzleti előnyt szeretnének ebből kovácsolni.
Bejegyezték az első agregátorokat, az első tranzakciók is megkötettek már?
Egyelőre ugye ennyit tudunk, hogy ahhoz, hogy bárki ilyen tevékenységet tudjon gyakorolni, ahhoz ugye nyilvántartásba kell vetetnie magát az energetikai hivatalnál. Ez történt meg most ugye első alkalommal, és most fogjuk várni azt, hogy ezek a tényleges agregátori tevékenységet elinduljon, és ennek természetesen a jogszabálynak megfelelő módon kell majd történnie, amit a hivatal ellenőrizni is fog.
Ideális esetben, illetve a hazai piacot ismerve, hány agregátor működésére számítanak? Mennyi lehet mondjuk így az ideális?
Egyelőre ezt nagyon nehéz megmondani, minden esetre nagyon örülnénk neki, hogyha minél több agregátor működne a közeljövőben. Ugye a legfontosabb szerepe az agregátoroknak abban rejlik, hogy a villamosenergia rendszernek a rugalmasságát tudják elősegíteni. Ugye mindannyian ismerjük azt, hogy egyre növekszik a megújuló energia termelőknek a részaránya az erőművek tekintetében. Ugye ezek általában ugye napenergia alapú áramtermelést jelent, ugyanakkor ez az időjárás függő áramtermelés a régen kialakított robosztus villamosenergia hálózat működésében tud problémákat is okozni. Ugye ez az, amikor a fogyasztás és a termelés között jelentős különbségek alakulhatnak ki, illetve van egy úgymond menetrendezése az erőműveknek, ami egy naposnál kevésbé kiszámítható, mondjuk mint egy gázmotoros erőmű esetében. Ebből fakadóan ugye nagyon sok olyan fel- és leszabályozásra van szükség a rendszerben, ami egyensúlyba hozza a villamosenergia rendszer termelői és kínálati oldalát. Ezek a rugalmas szolgáltatásoknak a működtetése azonban nagyon sok pénzbe kerül, és azt gondoljuk, hogy ha minél több agregátor jelenne meg a villamosenergia rendszerben, ők képesek az ő szolgáltatásaik révén ezt a rugalmasságot olcsóbban biztosítani, mint akár a mostani rugalmasságot.
Az agregátorok hogy szállítják el a megtermelt energiát, illetve hogy szállítják el a végfelhasználóhoz?
Ugye az agregátorok összefogják ezeket a felhasználókat, tehát gyakorlatilag minden olyan egyéb tevékenység, ami ebből fakadóan elvégzésre kerül, legyen az mondjuk a szállítás, elosztás, értékesítés, ezek mind-mind ugyanolyan villamosenergia engedélyekhez van kötve, amiket a nagy szereplőknek is ki kell váltaniuk. Tehát ebből fakadóan az agregátorok azok elsősorban a szereplőknek az összefogását fogják megvalósítani, és minden más tevékenység egyébként ugyanúgy a villamosenergia engedélyekhez kötött tevékenységként folyik tovább.
Vagyis az agregátorok szerződnek egyes szolgáltatókkal, vagy akár a Mavirral?
Mindenképp, tehát ahhoz, hogy tudják a tevékenységüket végezni, mindenképp szükség van arra, hogy ők is vagy engedéllyel rendelkeznek, vagy más szereplőkkel, akiknek engedélyük van, leszerződjenek.
Mire lehet számítani, milyen hatással lehet az árakra az agregátorok megjelenése?
Összességében azt gondoljuk, hogy az agregátorok tevékenysége az a teljes villamosenergia rendszer tekintetében lesz a legnagyobb költségelőnnyel, amit ugye előzőleg is említettem, az gyakorlatilag tényleg az a nagy előnye, hogy a villamosenergia rendszer teljes működtetési költségeit vélhetően csökkenteni fogja, illetve azáltal, hogy a piacon megjelenik akár értékesítési, akár felhasználói, akár egyéb rugalmassági szolgáltatások felkínálásával a piac bővülés ugye mindig nagyobb versenyt is hoz, és a verseny pedig leszorítja az árakat.
Tóth Tamást, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A koronavírus járvány harmadik hulláma és a lezárások ellenére is erős negyedévet zárt 2021 első három hónapjában a MOL csoport. Az okokról, illetve a nyersanyagárak alakulásáról és a hazai gáztárolók töltöttségéről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
A szénhidrogén árak, tehát a földgáz, illetve a kőolaj árjegyzése a nemzetközi piacokon jelentősen javult. A másik nagyon fontos tényező, hogy a petrolkémiában globálisan látunk egy rendkívül nagy ár és növekedést. Ennek egyébként elsősorban logisztikai okai vannak. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Ázsiából, a nagy termelő országokból a petrolkémiai alapanyagok nem tudnak eljutni az európai piacokra, így nagyon jelentős árkülönbség alakult ki, tehát gyakorlatilag Európában az összes petrolkémiai alapanyag jóval drágább most, mint a Távol-Keleten. Ehhez hozzárul egyébként a COVID okozta keresletnövekedés is a petrolkémiai termékek iránt. Ez a két hatás, tehát a magasabb szénhidrogénárak, illetve a kimagasló petrolkémiai árések voltak a legerősebb tényezők, amelyek hozzájárultak ez a nagyon erős eredményhez.
Ez az erős eredmény annak is betudható, hogy az előző év, illetve az előző negyedévek viszonylag gyengék voltak? Mert például a MOL közleményében azt írja, hogy az upstream növekedése 66%-os volt az előző év azonos időszakához képest, és 70%-kal magasabb az előző negyedévhez képest, ami mindenképpen kiugró, kimagasló eredmény.
Gyakorlatilag el lehet mondani azt, hogy az előző 3-4 negyed év a COVID-járvány hatására jóval gyengébb lett, mint a korábbi évek hasonló időszakai. Most ez az első negyedéves eredmény, ez tulajdonképpen már a COVID-ot megelőző időszakot idézte fel. Gyakorlatilag a MOL profitabilitása visszatért arra a szintre, amit a járvány előtt tapasztaltunk. Hozzáteszem persze azt is, hogy ehhez ezek az egyedi tényezők is szükségesek voltak, bár érdekes módon egyébként az üzemanyagkereslet is kezd tulajdonképpen magára lelni. Most már csak kb. Egy olyan 8%-os csökkenés volt látható a negyedéves eredményben, ami a hazai üzemanyagforgalmazást érintette.
Érezhető azért még jelentősen a COVID, illetve a pandémia hatása, akár az üzemanyagfogyasztásnál, akár pedig a nemzetközi kőolajkereskedelemben?
Természetesen ez még most is érezhető, ugye, ahogy már említettem, egyrészt még azért a hazai kereslet is egy olyan kb. 8%-kal elmarad év per év alapon az előző időszak fogyasztásához képest. Másrészt például a finomítói marzsok, tehát a finomítói áréseknél is nagyon jól látható az, hogy a korábban rekordmagas repülő üzemanyag árés például az még mindig bőven az alatt van, ami elvárható lenne, de hasonlóan igaz ez például a dízel árésekre is. Ezek az árések még mindig gyakorlatilag mutatják azt, hogy a kereslet nem érte el azt a szintet, ami a járványt megelőző időszakban volt tapasztalható.
Viszont úgy tűnik, hogy a kőolaj világpiaci ára az már elérte, vagy legalábbis igencsak azon időszak közelében jár, amikor nem volt a járvány hatása érezhető. Miért van ez, hogy minthogyha egy kicsit a kőolaj világpiaci ára elszakadt volna a különböző más árbefolyásoló tényezőktől?
Valóban így van, én is azt gondolom, hogy a kőolajára kicsit optimistább forgatókönyvet tükröz, mint ami egyébként a tényleges piaci helyzet. Ennek az az oka, hogy van egy nagyon komoly spekuláció a piacon, mégpedig arra vonatkozóan, hogy itt a pandémia hamarosan elmúlik, és az év második felében a kereslet megközelítheti azt a szintet, ami a pandémiát megelőző időszakban volt jellemző. Ez a nagyon erős remény hozzá egyébként a pénzpiacok pénzbőségével együtt eredményezi azt, hogy gyakorlatilag az árak most már meghaladják a járványt megelőző időszakot, annak ellenére, hogy a fundamentális kép nem feltétlenül támasztja ezt alá. Egyébként, ha már a kőolajról és a nyersanyagokról beszélünk, hasonló kép látszik az összes nyersanyag piacán. Sokan azt mondják, hogy egy úgynevezett szuperciklus elején, közepén vagyunk, tehát a nyersanyagok széles köre emelkedik, a búzától kezdve egészen a rézen keresztül az energiahordozókig. Ez a szuperciklus várakozás is egyébként hozzájárul a kőolaj és a földgáz áremelkedéséhez.
És hát egy másik földgázzal kapcsolatos hír, ami Magyarországot érinti. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a szokásosnál több földgáz maradt március végén a hazai tárolókban. Mit jelent ez? Mekkora az eltárolt földgázkészlet most Magyarországon?
A magyar földgáztároló jelentése szerint most jelenleg kb. 40% körüli a földgáztárolók telítettsége. Ez egyébként az időszak átlagához képest jóval magasabb. Általában itt a tél után inkább a 15-20-25%-os szintek voltak jellemzők. Tehát 40%, ami egyébként mintegy 1,9 milliárd köbméter gáz jelent, ez egy nagyon magas szint. Egyébként Európában jellemzően most kisebbek ezek a szintek. Az idei tél egyébként magasabb keresetet hozott, mint amire lehetett várni. Több ugye, hidegbetörés is volt az időszak során, ami tulajdonképpen megemelte a keresletet. Emellett a hidegbetörések érintették a távol-keleti térséget és Észak-Amerikát is, ennek megfelelően például sokkal kisebb cseppfolyós földgáz kínálat volt, mint amire számítani lehetett. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tárolói készletek azok alacsonyabbak, mint amire egyébként korábban számítani lehetett, és alacsonyabbak, mint egyébként az előző években Nyugat-Európában.
És idehaza miért maradhatott meg ez a viszonylag magas telítettség? Olcsó volt a földgáz, mint az elmúlt években, így a téli időszakban?
Nem, ez nem volt igaz. A földgázára egyébként dinamikusan növekedett, és ha megnézzük a mostani árakat, például a jelenlegi árak azok fölötte vannak a tavaly téli időszaknak, tehát éppen arról van szó, hogy inkább erősebb, magasabb árak voltak. Én azt gondolom, hogy itt a régióban viszonylag alacsonyabb volt a kereslet növekedése, mint Nyugat-Európában. Magas is volt, ugye Magyarországon eleve a betároltság mértéke, és hát Magyarországon magas egyébként az össztárolási kapacitás is a fogyasztáshoz képest. Tehát ezek a tényezők együtt okozták tulajdonképpen azt, hogy nálunk most magasabb a betárolt gáz mennyisége arányaiban, mint mondjuk Nyugat-Európában. Ez egy szerencsés helyzet egyébként a kereskedők és a szolgáltatók részére, hiszen ugye most egy emelkedő és viszonylag magas ár van, hogy így az egyik olajipari cégnek a képviselője a napokban mondta, olyan most a gázpiac, mintha egy téli időszak lenne, tehát téli időszaki magas árak vannak jelenleg a piacon.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Eddig 3500 elektromos rásegítésű kerékpárt vásároltak a klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében. A pályázat újabb, hatodik fordulóját május első hetében tartották meg. A betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja szerint szívbetegség és túlsúly esetén is sokat segíthetnek az elektromos kerékpárok. Pogány Gábort Virányi Zsolt kérdezte.
Ennek mindenkinek örülnie kell. Természetesen környezetvédelmi szempontból, ahhoz képest, hogy valamilyen benzines járművel vagy foszilis üzemanyaggal működő jármű helyett kerékpározunk, akármilyen fajta kerékpár, az mindenképpen jobb. Még az elektromos is, annak ellenére, hogy ott az elektromosságot azt valahol elő kell állítani, de hát minél inkább megújuló forrásokból állítjuk elő, ami a trend, annál inkább kevésbé leszünk környezetszennyezők. Ez a környezetvédelmi oldala.
Az orvosok, valamint a szakemberek is azt mondják, hogy kerékpározni egészséges, de azért mégis kiknek ajánlott óvatosan elkezdeni ezt?
Azt mindenki tudja, hogy a kerékpározás egészséges, de azt már kevesebben tudják, hogy szívbetegség vagy nagyobb túlsúly esetén veszélyeket is hordhat magában, és ez abból adódik, hogy a normál kerékpározás során nagyobb a terhelés ingadozás, tehát egy-egy emelkedő esetén, hogyha az nagyobb, akkor bizony a pulzus az fölmehet olyan tartományokba, ami már problémát okozhat a szívbetegek esetén. Ezzel szemben a pedelek kerékpárok, amelyek az elektromos kerékpároknak az a bizonyos alcsoportja, amely önmagától az elektromotor nem megy, csak akkor segít be, ha én is hajtom a kerékpárt, méghozzá olyan mértékben, egyre nagyobb mértékben segít be, amilyen mértékben szükség van a segítségre, tehát emelkedőn kifejezetten könnyűvé teszi a fölfelé haladást is. Ennek az a következménye, hogy a szívbetegeket nem fogja leterhelni, és még egy érdekes következménye van a nagyon sokat sújtó túlsúly esetén is, hogy olyan pulzus tartományban tartja a szívverést, amely az úgynevezett zsírégető zóna, nem kerül a terhelés folytán az úgynevezett anaerob vagy aerob zónába, ami a nagyobb terhelés esetén történik, és ezért a fogyásra is jobban alkalmas, mint a hagyományos kerékpár. Tehát mindenképpen örvendetes, ha ezt minél többen igénybe tudják venni, és rögtön itt is adódik a probléma, hogy bár ez jelentős segítség, ez a 150 ezer forint, de ugyanakkor sajnos ezek a kerékpárok nagyon drágák, valamikor 1 millió körüliek, ugye az alatt van maximálva a segítség, de ez bizony így is nagy megterhelést jelenthet egy családnak, ha egy jobb fajta kerékpárt akar megvenni. Ezzel együtt mindenképpen nagyon klassz.
Egészségvédelmi szempontból a pedálszenzoros, vagy pedig inkább a nyomatékszenzoros kerékpár jobb?
A nyomatékszenzoros, ami sajnos a drágább, az a jobb egészségügyi szempontból is, mert ez az, ami annak függvényében segít egyre többet, minél nehezebb a helyzet. Erre érvényes gyakorlatilag az, amit az előbb elmondtam, hogy ha jön az emelkedő, és én egyre nagyobb nyomást vagyok kénytelen kifejteni, akkor a motor is egyre nagyobb erővel segít, és összességében az eredményezi, hogy nekem egyre kevésbé kell relatíve hozzájárulnom, és így ugyanolyan könnyen tudok tekerni, mint hogyha sík terepen mennék. Tehát a nyomaték szenzoros mindenképpen a jobb egészségügyi szempontból.
Pogány Gábort, a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnökségi tagját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilágot az Inforádió energiaipari magazinját hallották. A szerkesztő műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!